István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Ecsét szélén, festői környezetben található Szent Kút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egriesek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Kölesi Iva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kápolna alapjait 2002-ben tették le, a 2003-ban kezdődött munkálatok végeztével 2004. augusztus 15-én szentelte fel Veres András, akkor még Szombathelyi megyés püspök. Az elmúlt két évtizedben tovább épült és szépült a kápolna és környezete, évről évre egyre több zarándok keresi fel a helyet. Idén is akadálymentesek lesznek augusztus 20-án a Szent István nap fő rendezvényei, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, mindenkinek joga van a méltó ünneplése, függetlenül attól, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a mindennapokban. Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte, idén is készen áll minden arra, hogy szombaton este elkezdődhessen a Szent István nap, Magyarország születésnapjának programsorozata, illetve az ehhez kapcsolódó események. A Petőfi hídtól a Margit-sziget alsó harmadáig terjedő, csak nem 5 kilométer hosszú, úgynevezett látványtéren több mint 45 ezer különálló pirotechnikai effekt jelenik meg augusztus 20-án, tájékoztatták a szervezők az MT-t. A tűzijáték mellett drónshow és fényfestés is lesz, ügyelve arra, hogy az egész területről hasonlóan teljes látványban lehessen része minden érdeklődőnek. Álságosnak tartjuk és szimplán kettős mércének nevezzük, amikor a baloldali sajtó a keresztállítás ellen fellép, a keresztények sértegetése, hitünk megcsúfolása esetén viszont jóval megértőbb, hangsúlyozta a KDNP frakcióvezetője a Facebookon. Simicsko István azt írta, a Citadella, valamint a Szabadságszobor Budapest és Magyarország egyik emblematikus jelképe, a most zajló felújítás egy régi adósságot törleszt és méltatlan állapotot szüntet meg. A talapzat tervezett keresztje nem csak ezer éves múltunkat, de a magyarság jövőbe vetett hitét is jelképezi majd, fogalmazott. Megdőlt a hajnali melegrekord, írta a Hungaromet. Pécs Egyetem állomáson 27,3 fokos hőmérsékletet mértek, a korábbi rekord 26,1 fok volt Budapest lágymányosan 2015-ben. Szerdán Baján 40,4 fokig melegedett fel a levegő, ez pedig újabb ismét országos napi melegrekordot jelent. Vasárnapig vizet osztanak a MÁV-Volán csoport utasainak, a nagyobb vasútállomásokon 10 és 17, a buszpályaudvarokon 12 és 14 óra között lehet hozzájutni egy-egy palackásány vízhez. A nyári növények országszerte szenvednek a szárazságtól, írta a Hungaromet. Az agrometeorológiai elemzés szerint, bár sokfelé voltak kisebb záporok, zivatarok a héten, a Tiszántúl jelentős része és az északi középhegység térsége ugyanakkor teljesen szárazon maradt. Az erdő kivételével a természetes vegetáció gyors ütemben veszít zöld tömegéből, és a szántóföldi növények is száradni kezdtek. A belföldi zöldségtermesztésben az elmúlt közel másfél évtizedben jelentős hatékonysági előrelépés történt, ami legszembetűnőbben a hozamokban tükröződik, jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István tájékoztatása szerint 2010 és 23 között az egy hektára vetített hozam a paradicsom esetében több mint a kétszeresére, a paprika esetében 4/5-ével nőtt. Továbbá a gazdák többet takarítottak be sárgarépából, vöröshagymából, zöldborsóból és csemege kukoricából is. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, gomoly és fátyol felhőkkel, néhol előfordulhat zápor, zivatar, többnyire mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-20, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Vasárnap estig harmadfokú hőségriasztás van érvényben. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Csütörtöki adásunk témái Nagy Boldogasszony ünnepén. Ferenc pápa úrlangyala imája. Szűz Mária égi rendeltetése egyúttal a mi jövőnk is. 80 ezer gyalogos zarándok érkezett Jasznagórára, Nagy Boldogasszony ünnepére. Akkor még jobban féltük a háborút, mint napjainkban. Szent Maximilián Kolbe atya emlékére. Hitviták címmel Sajgó Balázs atya, a Gyulafehérvári érsekség papjának emlékezése az évközi 20. vasárnapra. Ferenc pápa úrangyala imája, Szűz Mária égi rendeltetése egyúttal a mi jövőnk is. Augusztus 15-én a boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén csütörtök délben Ferenc pápa az apostoli paróta dolgozó szobája ablakából imádkozta a hívekkel az úrangyala imádságot. Beszédében Mária útjairól emlékedett, amely végül őt a mennybe vitte, ahol fiával együtt élvezi mindörökké az örök életet. Szűz Mária égi rendeltetése egyúttal a mi jövőnk is, hiszen életünk folyamatos utazás az Úrral való végső egyesülés felé. Ma Szűz Mária mennybevételének főünnepét üljük, kezdte beszédét a Szent Atya, és a mai liturgia evangéliumában a fiatal názereti lány alakját szemléljük, aki alig, hogy megkapta az angyali üdvözletet, azonnal útra kell, hogy unoka testvére mellett legyen. Szép az útra kell evangéliumi kifejezés, emelte ki a pápa. Azt jelzi, hogy Mária nem tekintette az angyaltól kapott hírt kiváltságnak, ellenkezőleg elmegy otthonról, útra kell, annak a segítségével, mint aki szeretné megosztani az örömét másokkal, és szeretne unokanővére szolgálatába állni. Ez az út valójában mint egy jelképe egész életének, mert ettől kezdve Mária mindig úton lesz Jézus követésében, mint Isten országának a tanítványa. Végül pedig földi zarándok útja a mennybevételével zárul, ahol fiával együtt élvezi mindörökké az örök életet. Testvéreim, nem szabad Máriát úgy elképzelni, mint egy mozdulatlan viaszszobrot. Inkább benne a nővérünket lássuk, elnyűtt sarujával és nagy fáradtsággal tagjaiban. Idézett a pápa Carlo Caretto Boldog vagy, mert hittél című könyvéből. Hiszen Mária az Úr követésében járt, testvérei felé haladva, majd útját a mennyei dicsőségben fejezte be. Eképpen a Szent Szűz megelőz minket az úton, emlékeztetve mindannyiunkat, hogy a mi életünk is folyamatos utazás a végső találkozás táblata felé. Kérjük a Szűzanyát, hogy segítsen minket ezen az úton az Úrral való találkozás felé haladva, zárta az úrangyala ima előtt mondott beszédét Ferenc pápa.
Angelus Domini, nunci habet Maria.
A Mária köszöntő imádság után Ferenc pápa a világ békéjéért és a görögországi tűzvész megfékezéséért fohászkodott. Máriára, a béke királynőjére, akit ma a paradicsom dicsőségében szemlélünk, szeretnénk még egyszer rábízni a társadalmi feszültségek és háborúk miatt a világ számos részén szenvedő lakosság szorongásait és fájdalmait. Különösen is gondolok a meggyötört Ukrajnára, a Közel-Keletre, Palesztinára, Izraelre, Szudánra és Myanmarra. Mennyei édesanyánk szerezzen vigasztalást mindenkinek, valamint derűs és egyetértéssel teli jövőt nekik. A pápa továbbra is aggodalommal követi a nagyon súlyos gázai humanitárius helyzetet, és ismételten kéri, hogy minden fronton szüntessék be a tüzet, szabadítsák ki a túszokat, és segítsenek a kimerült lakosságon. Mindenkit arra biztat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább, hogy kövessék a tárgyalások útját, és hogy ez a tragédia mielőbb érjen véget. Ne felejtsük el, a háború veszteség, szögezteli a pápa. A Szent Atya ezután gondolataival Görögország felé fordult, ahol az elmúlt napokban nagyon súlyos tűzvésszel kellett megküzdeni Atintól északkeletre. 10 000-eket evakuáltak már, sok család vált hajléktalanná, több ezer embernek kellett szörnyű nehézségekkel szembesülnie, és a hatalmas anyagi károk mellett környezeti katasztrófa is keletkezett. A pápa imádkozik az áldozatokért és a sérültekért, valamint közelségéről biztosítja azokat, akiket ez a súlyos esemény próbára tesz, bízva abban, hogy a közös szolidaritás a támogatásukra szolgál. Nyolcvanezeret gyalogos zarándok érkezett a lengyelországi Jasznagórára Nagy Boldogasszony ünnepére. A gyalogos zarándoklatok világszerte nagy népszerűségnek örvendenek, de közülük messze kiemelkedik Lengyelországban a Jasznagórára vezető út Nagy Boldogasszony búcsónapján. Idén is 10 000-ek vágtak neki az útnak, a legtöbben gyalog. Sokan biciklivel és görkocsolyával, de voltak, akik lóháton érkeztek a Fekete Madonna kegyhelyére, hogy a szűzanyától lelki megerősödést kérjenek. Mintegy 220 nagyobb létszámú, köztük néhány ezret számláló gyalogos zarándoklat. 200 bicikli zarándok csapat és egyre több görkorcsolyás guruló zarándok érkezett idén Częstochovába, Lengyelország lelki szívébe, a lengyel nemzeti zarándok helyre. A legnépesebb csoportok Tarnów, Radom, Krakó és Varsó városaiból érkeztek. Lengyelország minden bizonnyal az egyik, hanem az egyetlen ország a világon, ahol a zarándoklat szellemisége ennyire fejlett, hangsúlyozta Marek atya, a Vatikáni Rádió lengyel adásának munkatársa. A legtöbben a fiatalok vannak, de jön sok középkorú, sőt idősebb zarándok is. Az emberek azért kelnek zarándok útra, mert lelki megújulásra van szükségük, és ami útra indítja őket, az az ő személyes hitük. Nagyon örvendetes, hogy Lengyelországban több 10, sőt 100 000 zarándokolnak el Jasznagórára és egyéb Mária kegyhelyekre, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak a 67 éves Tadeusz Wojda Gdanszi érsek, aki ez év március 14-e óta a Lengyel Püspöki Konferencia elnöke. A gyalogos zarándoklatok többek között arra is szolgálnak, hogy a zarándokok megtapasztalják az egyház misztériumát, hogy meglássák, mennyire fontos a hit megélésében a közösségi élet egysége és szépsége. A zarándoklat fáradtsággal teli időszaka egyfajta mozgó lelki gyakorlat egy közös út során, amit a hit éltet, de ami épp úgy feltárja a résztvevők hitét saját maguk és egymás számára, amelyek a megtérés felé irányítják a szíveket. Mindezt nagyban segíti a napi áldozatok vállalása, a szentmiséken való részvétel, a lelki útra való figyelmes hallgatása és legfőként a közösségi ima. Mindez a megtérés útjára tereli az embert, vallotta a lengyel adásnak Edita Jurkoszkva-Vajcuk, a Széjelcei Egyházmegye fiatal zarándoka. Akkor még jobban féltük a háborút, mint napjainkban. Szent Maximilian Kolbe atya emlékére. A lengyel minorita szerzetes 1941. augusztus 14-én Szűz Mária mennybevétele ünnepének vigiliáján halt meg, a fogolytársáért adott élet áldozata jegyében. Így fogadta be őt az ég, ahol a mennybe ment üdvözítő és a mennybe fölvett édesanyja várta kitárt korral. 1982. október 10-én a Szentpéter tér is kitárta karját, és magához ölelte mindazokat, akik eljöttek boldog Maximilian Kolbe atya szent javatására. Mint a római német-magyar pápai kollégium akkori végzős diákja, én is ott voltam a téren, sőt egészen közel az oltárhoz, amelynél Szent II. János Pál pápa a vértanú szentek sorába ittatta a honfitársát. Akkor időben még közelebb voltunk a II. Világháborúhoz, mint most magához a szent javatáshoz. Azóta 42 esztendő telt el, de 1982-ben a világháború fenyegető rémétől még csak 37 év választott el. Sajnos elmondhatom, hogy akkor a hidegháború dermesztő világában még jobban féltük a háborút, mint napjainkban. Gázkamra, deportálás, foglyok, szökés, megtizedelés, éhhalál és vértanúság. Olyan erővel riasztott minket a múlt, hogy elképzelhetetlennek tartottunk mindenféle újabb háborút Európában. Inkább arra az isteni bravúra csodálkoztunk rá, amit Kolbe atyában köszönhetünk neki. Ő 47 éves volt, egy évvel fiatalabb, mint halálakor Szent Ferenc, amikor 1941. február 17-én ismételten letartóztatták, mivel rádióján német ellenes műsort sugárzott, valamint lengyel, zsidó és ukrán üldözötteket bújtatott, illetve menekülésüket segítette. Először a varsói központi börtönbe szállították, majd május 20-án az auschwitzi koncentrációs táborba deportálták. Ő volt a 16.670-es számú rab. Amikor pedig augusztus 1-én a tábor 14-es barakjából, ahol Kolbe atya is élt, megszökött egy rab, a táborparancsnok a buszúból a barak 10 fogját éhhalálra ítélte véletlen kisorsolás alapján. Ám amikor az egyik kijelölt halálra ítélt, Franciszek Gajovnicek felsóhajtott, nekem két gyermekem van, akkor a mellette lévő Kolbe atya előlépett, és felajánlotta az életét helyette. A táborparancsnokot annyira meglepte ez a hősies gesztus, hogy elfogadta ezt az önkéntes helycserét, és így került Kolbe atya bunkerbe a többi 9 mellé 10-nek, hogy együtt halálra éheztessék őket. Úgy élt a foglyok közt, mint a szabadság angyala, hiszen a bőthöz szokott teste erősebb volt, mint kínzóinak a türelme. Miután már az összes társa meghalt, az őrein azonban nem tudták kivárni a végét, így egy injekció oltatta ki életét, amely Isten különleges kegyelme révén valahogy mégis tovább élt abban a kétgyermekes Franciszek Gajovnicek apában. Ő pedig a megmentője szent javatásakor a lengyel pápa kérésére felállt a Szentpéter téren a fiaival együtt, és így közelről láthattam az életadás, az életmentés csodáját. Máig emlékszem az arcára, amelyet belülről világított meg valami hálás, meleg fény. Igen, egykori fogolytársam, az a 16.670-es számú rab, valóban Isten embere volt, és soha, soha nem tudom eléggé megköszönni neki, amit nekem, amit a fiaimnak adott. Életet, életét, saját egyetlen életét. A Szentpéter tér ölelőkarja együtt a mennyekországa kezeivel ekkor erősen összeszorított mindnyájunkat. Hitviták címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékezését az évközi 20. vasárnapra.
Hitviták. 1990 nyarán egy párizsi női kolostor tagjainak érdekes módon maradt el a vasárnapi szentmisén való részvétel. Az történt ugyanis, hogy volt egy pap, aki minden vasárnap délután 4-kor járt a szerzetes nővérekhez misét celebrálni. Azon a vasárnapon a pap nem érezte jól magát, s megkérte a nála vendégeskedő nigériai paptársát, hogy menjen el misézni helyette. A nigériai pap 4 előtt 5 perccel ért a zárdához, és megnyomta a csengőt. Az illető férfi nem papi inget, hanem civil ruhát viselt. A csengetésre egy szerzetes nővér nyitott ajtót, gondolva, hogy a pap érkezett meg. Amikor meglátta az afrikai férfit, esélyt sem adva neki, hogy megszólaljon, így szólt. Sajnálom, de most nem segíthetünk. Éppen szentmise lesz. Jöjjön vissza máskor. Köszönöm, nővér, mondta a pap, majd megfordult és eltávozott. Néhány perccel később megszólalt a plébánia telefonja. A nővérek szerették volna tudni, hogy mikor érkezik a miséző pap. Megérkezett, hangzott a válasz, de azt mondták neki, hogy távozzon és menjen vissza másnapon. Miért nem vettek részt ezek az egyébként szent életű nővérek azon a vasárnap szentmisén? Nem azért, mert rossz emberek voltak, hanem egyszerűen csak azért, mert nem ismerték fel a papot. A kafarnaumi beszédet olvastatja fel az egyház részletekben több vasárnapon keresztül, amely az évközi 20. vasárnap evangéliumi szövegrészével éri el tetőpontját, ugyanis ez a rész mintegy összefoglalja és megkoronázza az eddig elhangzottakat. Még jobban nyomatékosítva azt, hogy Jézus a mennyből alászállott élő kenyér, amit a zsidók sem felismerni, sem elismerni nem akarnak, inkább vitáznak, hit vitáznak egymás között. Amikor valakik Jézusról hit vitáznak, és nem vele beszélnek, ott gyakran megvan az esély arra, hogy ne ismerjék fel őt, és ne ismerjék el őt Isten fiának. Amikor elkezdtem a hittudományi főiskolát, arra a kérdésemre, hogy annyi év tanulást hogyan lehet kibírni, egy akkori végzős a következőt mondta nekem. Csak térden állva. Én a tanulásra kérdeztem rá, de ő sokkal mélyebb dolgot mondott. Ha csendes imádságaimban sok kérdést teszek fel mesteremnek, aztán meg figyelve hallgatom őt a csendben, akkor a csend úgymond megszólal, és meghallom a válaszokat is. Ha nem hallom, akkor bennem van valami elakadva. János evangélista azért tartja fontosnak a mennyből alászállott élő kenyérről szóló tanítás ismételgetését, kihangsúlyozását, mert mindig van egy csoport, aki nem érti, vagy félreérti őt. Az évközi 20. vasárnap evangéliumában láthatom az értetlenkedő zsidókat, akik vallásosak a fejükben, de nem ér el szívükig az élő tanítás, a közöttük élő és körükben jelenlévő kenyérről. Nem tudják elképzelni, hogy Isten ennyire emberivé, ember közelévé tud válni. A vallásos zsidók aztán azt is jól tudták, hogy az én vagyok állítást csak Isten mondja ki magáról. Csak ő van. Ő létezik igazán. Mindenki más csak annyiban van, amennyiben ő benne van. Ő belőle él. A benne való élet változtat meg igazán. Az élő valósággal való találkozás megtérést szül. Lefordít a lóról, ahogy Saulal is tette, aki aztán Szent Pállá vált, és az élő Krisztust hordozta szívében. Azelőtt buzgó vallásos volt, írtotta Krisztus követőit, gyűlölte őket, mert szerettek. A szeretet győz, a gyűlölet öl, és pedig azt öli meg, aki gyűlöl. Nézzek tükörbe, a tiszta tükörbe, s ne féljek, mert van orvosom, aki lemossa lelkemről a szennyet, aztán táplál igéjével, és önmagát adja az oltári szentségben. Ennek pedig az a következménye, hogy én is adjam magamat, ne a megfelelési kényszer, hanem a lélek belső szabadsága vezessen önmagam, mások és Isten felé.
Hitviták címmel Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. május 6-án elhangzott műsor ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a katolikus értékrendről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Egy érdekes műsorunk alakult egy kerekasztal beszélgetésünkből, és témaként az értéket választottuk ki, teljesen spontán és meglepetésszerűen, és igyekeztünk összerakni azokat a helyzeteket és azokat a dolgokat, amelyek hogy a hétköznapi életünkben megjelennek, vagy a családunkban, vagy a munkahelyünkön, vagy egyszerűen tapasztalatunk. És ugye ennek a mai műsornak ez a nagy kérdése, hogy mi számomra az érték. Arra hívjuk meg a kedves rádióhallgatókat, hogy egy-két gondolattal, hogyha tudnak azonosulni, akkor próbáljanak meg elgondolkodni ezen, hogy számunkra mi ma az érték, vagy az én életem az milyen értékrend szerint halad napról napra. Milyen céljaim vannak. És akkor lássuk, hogy hogyan is tudjuk ezt a mai műsorban kifejteni. Úgy, hogy az értékeink, hogy manapság mi az, amit én értéknek tekintek, és a mai ember azt tekinti értéknek, amit kézzel meg tud fogni.
Irigy mondjuk arra a kolléganőmre, aki rákos, most hála Istennek, hogy jó, tehát tünetmentes, mindegy, tehát megműtötték 3 éve, vagy nem tudom, hogy hány éve kezdődött ez már, és ő eljutott, mert nagyon vágyott arra, hogy Perúba elmenjen kirándulni. A lényeg az, hogy én annak örültem, hogy de jó, el tudott menni. Tehát egy nagy műtét után összeszedte magát, van energiája. Most azt, hogy a pénz honnan, az annyira nem érdekes ilyenkor. És az, akinek a bőre alatt is pénz van, és bármikor eljuthat, ő azért volt rá irigy, mert ő hamarabb ért el oda, mint ő. Tehát, hogy őt megelőzték, hogy a kolléga hamarabb jutott el. És én ezeket nem tudom felfogni. Tehát, hogy ezeknek az embereknek, tehát a lelki annyira, világa, nem az tudom, milyen, de valahol akkor ezek sérültek.
Hát, szó.
Tehát, sőt, én most csúnyább szót mondok, betegek. Tehát
hát ez egyfajta lelki betegség szerintem.
Az biztos, mert ez neki egy szenvedés.
Ez szenvedés, ez borzasztó.
De ő nem tudja, hogy ez neki szenvedés.
Hát az a baj, hogy nem tudja, hogy ez abnormális.
Ő azt hiszi, hogy ez a normális. Így, ahogy mondod, igen. És hogyha te megpróbálod neki finoman, mert amúgy igen. Tehát ilyenkor hogy van az, hogy tudatlanokat tanítani? Ugye van ez? Tudatlanokat. Tehát, hogy ő nincs tudatában annak, hogy ő most, hogy milyen rosszat cselekszik. Vagy mennyire bántja meg esetleg a másikat. De hogy ezt te finoman, hogy tudjuk közölni, vagy mert jó, tehát szeretettel kell közeledni ezen emberek felé is. De hogy megértse, hogy eljusson, hogy vegye az adást, hogy nem ez a jó, amit te csinálsz, vagy nem ettől leszel jobb.
Nem tudom, szerintem, bocsánat, ezeknek az embereknek szerintem az egyik legjobb gyógymód, gyógyterápia, hogyha a tanúságtételemmel zökkentem ki. Tehát nem neki mondom, hanem mondjuk előtte mondom azt, hogy én annyira örülök, hogy a kolléganőnk el tudott menni, és ő ezt nem fogja érteni. Tehát ugye ez kiüti a biztosítékot, hogy hát a másik az nem normális, ez meg örül neki, ugye. Ilyenkor ő gondolja ezt magába, hogy mit örül ez itt? Hát nem ő jutott el, most mit? És ugye, hogyha valakit így megütköztetünk, ugye, akkor gyakorlatilag ő azon elgondolkodik, hogy jé, a másik tudott örülni neki. Vajon én miért nem tudok örülni neki? Lehet, hogy elsőre azt mondja, hogy biztos a másikban van a hiba, nem bennem. Aztán megint látja, hogy esetleg jé, annak is örül. Meg amannak is örül. Tehát ugye ezekkel az emberekkel nagyon sokszor azt láttam, hogy a beszélgetés az túl kevés. Mert ő úgyis a magáét fogja mondani, hogy már pedig nekem van igazam.
Igen, ezt akartam mondani, hogy ezekkel a típusú emberek, legalábbis akiről én beszélek konkrét, vele nem lehet beszélgetni. egy szóhoz se jutsz mellette, vagy ha te valamit mondasz, ő azt úgyis jobban tudja.
Meg panaszkodik.
Rá, ő nem panaszkodik, ez az illető konkrétan ő nem panaszkodik, ő mindent jobban tud, tehát te nem mondd meg neki, stb. És az a baj, hogy vele nagyon kommunikálni nem lehet.
Hát
tehát
persze,
a kommunikáció az,
ilyen az,
hogy hallgatom, mert szóhoz se jutok mellette. Amit megmondtál, hogy ütköztetni például, van olyan, hogy hát előfordul, ugye, hogy ilyen oldallagosan, hogy adják a pénzt, és akkor hát olyan jól össze lehet itt ugrasztani ezáltal az embereket, persze, mert ő kapott, én meg nem kaptam, én többet dolgozok, de ő benne van a kis kosárban, ő az embere, meg minden. Na és akkor így hátradőlök ilyenkor, és mindig nézem a csatát. És akkor jön, hogy mert hogy ő kapott, stb. Én meg nem.
Ezt neked mondja?
Nekem így, nem, nekem jönnek és mondják, aki nem kapott. És akkor én nekik azt szoktam mondani, hogy oké, kapott. Most akkor gondold végig, ha te hazamész, ki vár téged? Végig gondolta. Akinek adott, ő hazamegy, őt például kivárja. Mert én rajtam csodálkoztak, hogy engem annyira nem érdekel, hogy kinek mennyit adnak. És akkor utána rájött, hogy amúgy igazad van, mert ő elvált, ő egyedül van, ő mit tudom én. Hát én meg hazamegyek, és nekem megvan családom. Mondom, akkor ilyenkor gondolj erre. Mert mondom, a pénzzel aztán sokra nem fog menni. És akkor ilyenkor mondjuk van egy-kettő, aki ezen már így elgondolkozott, és azok ugye ezzel le is álltak, hogy mindig nézik, vagy hogy ezen háborognának.
De se tudják, milyen kincsük van.
Már úgy nem tudjuk értékelni az saját értékeket, mert azt nézik,
ezért mondtam, és ezt mondtam, ezért mondtam a beszélgetés elején, hogy fel se fogják amúgy, hogy milyen értékkel rendelkeznek, ami amúgy őt simán boldoggá tudná tenni, csak azt nézi,
csak
hogy...
Csak máshol van elfoglalva.
Mert hogy az nem az egy...
Mert az értéket így pénzként élik meg.
Így van, tehát ez egy külön műsor téma.
Igen.
Tehát azt, amit ad nekem valaki, amit én megérdemlek, amiért én megdolgoztam, ami nekem jár, amire nekem nincs szükségem, de akkor is jár, és ez az érték. Ezért nincs a mai világban értékrend. Pont ezért nincs értékrend, mert az értéket mindig a pénzben, a vagyonban és az elismerésben mérjük. És mivel, hogy engem nem ismer el senki, nincsen pénzem, azt jelenti, hogy értékrendem sincs. És beleölöm az életem, az időmet abba, hogy keresem, hogy mi az érték, és mivel, hogy jobbat nem találok, marad a pénz, marad az elismerés, marad a siker, és hogyha azt se kapok, ennek lesz a következménye a depresszió. Kiégés. És akkor leszek egy ilyen rideg jégcsap, aki gyakorlatilag elvegetál, el van itt a világban, és hozzám se tud senki hozzám szólni, mert nincs kedve senkinek velem beszélni, mert elviselhetetlen vagyok. Ugye én sem akarok másra beszélni, mert meg én őt nem tudom elviselni, hogy neki jobban megy, mint nekem. Tehát azt jelenti jobb, hogyha magamra zárom az ajtót, azt nézem a tévét.
Önkéntes ugye? Karantén.
Igen. Önkéntes igen. Karantén. És az az érdekes, hogy most nagyon háborog mindenki az, hogy egy kicsit bezártabb a világ, de amúgy rengeteg ember éli az életét napról napra karanténban, és nem tud róla.
Igen.
De lehet, hogy 15 éve karanténban él, mert bezárkózik önmagába, és nem akarja senkivel a kapcsolatot tartani, mert a másikra féltékeny magától, meg magára, meg haragszik, hogy nem sikerült esetleg úgy összehozni a dolgokat, ahogy. És ezért gyakorlatilag egy olyan karanténba, hogy elmegy a boltba, hazamegy, elmegy a postára, hazamegy, és nincs kedve egyszerűen azok közé menni, akiket ő sikeresebbnek lát saját magától. Ez egy borzasztó életérzés lehet így élni.
Hát eléggé.
És ugye látjuk,
már
hogy... És látjuk, hogy a pszichológusoknál, meg a pszichiátrián, hogy elég hosszak a sorok, azért, mert egyszer csak beletörik az ember ebbe, mert ebben lelkinek borzasztóan el lehet fáradni, ugye, hogy az ember állandóan harcol.
És ilyenkor szoktam azt mondani, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, ha hívő lenne például. Akkor nem lenne szüksége pszichológusra. Nem? Tehát...
Hát könnyebb így. Ez...
Hát szerintem, aki ilyen lelki állapotban van, az fogékonyabb szerintem a hitre, meg az Istenre. Mert valamit borzasztóan keres, és nem talál, és ha jó pillanatban kap el valami, akár beszélgetést, akár valami műsort, vagy valami, akkor az nagyon a helyére tud illeszkedni az ő lelkével,
vagy
szerintem.
Vagy mondjuk legyen mellette egy olyan ember, aki tudja
hát terelgetni. Persze, igen. Az mindenképpen kell.
Vagy a hitet úgy, hogy mondjam, tálalja, vagy nem tudom, hogy ez a jó szó rá, ami pont ő könnyen tud értelmezni. Mert sokan szerintem, hogy itt félreértelmezik.
Szerintem meg pont az, hogy nem is tálalni kell, hanem cselekedni. Tehát élj úgy, nem? Tehát, hogyha példa, a személyes példát, példát az életeden, ha látja, igen. Mondjuk az, hogy boldog vagy, kiegyensúlyozott vagy.
Ez nagyon érdekes, mert ugye én sokszor megkapom például, ugye papként, hogy beszélgetek hívekkel, hogy én naponta imádkozom, hogy én megpróbálom úgy, és mégis, ugye, ez történik, meg az történik, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan. Tehát ugye nagy veszély, tehát ugye nagyon fontos arra is ugye figyelmet felhívni, hogy a hívő ember nem mentesül ezektől, hanem egyszerűen csak másképp tudja kezelni.
Igen.
Tehát gyakorlatilag nem mentesül ezektől, mert hogy ugye az Isten nem tanítja azt nekünk, vagy nem olvasunk ilyet a Bibliába, sőt Jézusnak imádban azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Tehát a hit az nem megszünteti a körülöttünk lévő világot, és akkor én, hogyha elkezdek imádkozni, akkor én engem rögtön szentté avatnak, és nem érhet aztán engem semmi kísértés, semmi baj, semmi megpróbáltatás. Egyszerűen a hit átalakítja a szemléletmódunkat.
Igen, mert tehát, a megpróbáltatásra akkor úgy nézünk, hogy ebből, vagy ezzel, vagy ezen keresztül mit akar nekünk tanítani.
Pontosan.
Vagy mit akar ebből nekünk a javunkra kihozni az egész szituációból.
Igen, csak pont az a nagy kérdés, ugye, amit az előző alkalommal is ugye megkérdeztem, hogy az előző beszélgetésben, hogy vajon ezt mindenki így gondolja, vagy csak azt mondják, hogy hát ez csak ezek a bigott keresztények, vagy bigott hívők mondják, hogy jaj, mert ők azt gondolják, hogy ez az élet, hogy igen, mert hogy milyen szép lesz minden utána, hogyha így lesz, meg úgy lesz, meg amúgy lesz. Pedig ugye mind a jó cselekedet, mind a másoknak való öröm, a mások dolgainak való öröm, szerintem ez a természetes. Még az én gyerekkoromban is, nálunk otthon azért még most is egy kicsit jobban élesz, hogy mindenki ment a szomszédnak segíteni.
Igen.
Tehát ez egy olyan más világ volt, tehát én emlékszem gyerekkoromban, ugye vannak ilyen gyerekkori élményeim, ugye mondtam, hogy nem csak a sérelmek maradnak meg, hanem a különböző élmények is, hogy ugye például a szomszéd házban, ahol akik velünk szemben laktak, nem volt olyan, mit tudom én, mindennapos kapcsolatunk velük, de a néninek a lánya férjhez ment. És akkor az egész utca ott volt az esküvő előtti pénteken, mindenki sütött. Ugye az utcában, akik laktunk gyerekek, minket kiültettek a lépcsőre, mi kavartuk a pudingot, ugye, hogy kihűljön, hogy bele tudják tenni a süteménybe.
ugye ez volt a gyereknek a feladata, mi kavartuk a pudingot, hogy hamarabb kijön, és akkor ugye kóstolgattuk, és mindig ránk csaptak hátulról, mert észrevették, hogy nem marad a süteménybe, ugye, mert mind kinyalogatjuk a pudingot. Tehát szóval, és mindenki ott volt, hogy például ősszel volt a krumpliszedés, ez a másik ilyen nagy szám volt, hogy nálunk mindenkinek van földje, mindenki termeli a zöldséget, gyümölcsöt, mindent. A szomszéd szedte a krumplit, az egész utca ott volt. Én is mentem nagymamámmal a kis festékes vödörrel, szépen szedtük a krumplit, de tudtuk, hogy ha mi elmegyünk, akkor ő is eljön majd, amikor mi szedjük a krumplit, és nem nekünk kell nagymamámmal kiszedni az egész krumplit, hanem majd fog jönni ő is, meg ő is. És az az érdekes, hogy most azt látom, hogy valakitől kérek segítséget, és úgy elvárja, hogy ez a lekötelezés. Hmm. Ugye, tehát nem önzetlenül, hanem hogy le vagy kötelezve. Úgy az enyém lettél most ezáltal, és majd elvárom azt, hogy majd, tehát vagy kifizetsz, vagy majd így és úgy és amúgy, és nagyon sokszor ezzel is becsapják egymást az emberek, hogy megígér valamit, de nem megy el. Tehát ez az ígéret, hogy holnap délben 12-kor ott leszek, ez már másnap, ez nem él. És nem szólunk egymásnak nagyon sokszor, hogy elmarad valami, és akkor nem megyek, hanem esetleg valaki ott vár, és akkor mit tudom, ilyen 10 perc, mondja SMS, hogy ja, bocsi, elfelejtettem. Igen, szólni, de, hogy nem megyek.
De hiányzik szerintem a másik embernek a tisztelete, tehát hogy nem tisztelik egymást.
Igen, és ugye nagyon sokszor sóhajtozunk, hogy jaj, de jó volt régen. Ki tiltja meg, mindig ezt szoktam kérdezni, ki tiltja meg, hogy most is így éljen bárki? Ki tiltja meg neked, hogy te átmenjél a szomszédhoz, és vigyél neki egy tál süteményt? Mert nálunk ugye ez is gyerekkorban, most is így, hogyha valaki süt valamit, ott, aki az utcában lakik, az mindenki megkóstolja. Tehát, hogyha édesanyám palacsintát süt, mindig öttel többet süt, mert tudja, hogy a szomszéd bácsi nagyon szereti a palacsintát, és akkor mindig öttel többet süt. És most mi az az öt palacsinta plusz, amikor az ember úgyis bebüdösíti a lakást, meg úgyis összekeni a fazekat, vagy a sütőt, akkor most, hogyha két vagy három kanállal többet teszek, és tudom, hogy ott a szomszédban lakik egy öreg néni, aki már nem főz magára, hanem rendeli az ételt, és milyen jól esik neki, hogy átviszek neki három palacsintát. Ki tiltja meg? És hallottam egy ilyen érdekes dolgot, hogy valamelyik atya mondta, hogy ő a faluba bevezette a hívek körébe, ilyen gyógyterápia, ez a penitencia, a gyónás után, hogy valakinek süssön, főzön egy finomat, és vigye át, és kínálja meg a szomszédot vele.
Milyen jó.
És olyan érdekes,
és
itt is...
És milyen eleme lesz majd benne.
Igen, és itt is járok ugye az első péntekes betegekhez. Nagyon sok beteghez járunk, hála Istennek, sokan hívnak, ennek viszont örülök. Elmegyek egy lépcsőházba, a bácsi teljesen egyedül van. Kérdezem tőle, hogy hát nem megy át a szomszédhoz? Hát nem. A nénit kérdezem, nem megy át a szomszédhoz? Hát ő is egyedül van, de nem zavarjuk egymást. És mindenki siránkozik, hogy magányos, meg egyedül van. De a lépcsőházban a saját emeletén nem megy át a másikhoz, hogy akkor gyere, beszélgessünk, keresztrejtvényezzünk, süssünk, főzzünk, imádkozzunk, üljünk ki a padra. Semmit nem csinál, lemegyünk a lépcsőházba, kiülünk a padra. És nem. Annyira bezárkózunk, hogy egyszerűen nem kívánjuk a másiknak a társaságát. Tehát ez az el vagyok én is a saját bajommal, ő is el van a saját bajával, ez borzasztó. Ugye? Hát és igen. Nálunk ugye ez van mindig, gyerekkoromban emlékszem, nagymamáméknak a falujában, ott minden kapu előtt volt ilyen kispad, és ott ültek délután az emberek. Jó, persze ebben benne az is, hogy nézték, hogy ki hova megy, meg honnan jön, de volt egy közösségi élet, igen.
Aktuális barátja.
Így van, de volt egy közösségi élet, hogy ők kint ültek, szabadon, nem a tévé előtt egész nap, nem a hülyeséget nézték, olvasták, hallgatták, hanem kiültek és egymással beszélgettek. Felidézték, emlékszem mindig, hogy jaj, gyerekkoromban így volt, meg emlékszel a szomszédba, Pali bácsi, meg így, meg úgy, és az ő felesége, és az ő anyja, és a... De szóval visszatudtak emlékezni, éltek az emlékeikből, felidézték. Most ezt egyedül az ember nem csinálja.
Hát
maximum csak siránkozik.
Az emberi kapcsolatok amúgy tényleg. A másik meg, hogy miért nem vágynak rá? Hogy miért jó?
De hát itt úgymond valamilyen szinten sokan így a Facebookot is lehetne hibáztatni, hogy ugye mindenki ott a Facebookon, meg Instagram, meg ilyen oldalakon olyan oldalokat mutatják, hogy minél szebbet akar.
Hát ami az országgal nem...
Igen, de meg az, hogy panaszkodik, hogy jaj, nincs pénz erre, jaj, nincs pénz arra, de posztolja fel, hogy mit tudom, most itt voltam, ott voltam.
Igen, de ez ugye visszatérve az előző témára, ez a megfelelés, hogy olyan akarok lenni, olyan akarok lenni, én nem vagyok olyan, és ugye a gyerekeknél ez is borzasztó, ugye, hogy most ezt figyelem ugye a gimnazistáknál, hogy bejön egy hajstílus, és mindegyik egyforma. Tehát én olyan akarok lenni, mint a másik, nem fogadom el magamat olyannak, amilyen vagyok. És ez a hitetlen embernek az életérzése. Nem tudom magamat elfogadni, ezért mindig meg kell valakinek felelnem.
nem tudom magamat elfogadni olyannak, amilyennek az Isten teremtett, nem vagyok így jó, nem szeretnek, nem vagyok menő, nem fogadnak el, és ezt viszi magával egy felnőtt életbe, ugye?
Mert pontosan.
Tehát viszi magával egy felnőtt életbe, hogy én így nem vagyok jó, mert túl sovány vagyok, túl kövér vagyok, kevés a hajam, szőke a hajam, miért nem barna, ha barna, miért nem szőke? Tehát állandó harcban van egy fiatal önmagával, ez olyan érdekes, hogy állandó harcban keresi, hogy én miért nem vagyok olyan, mint a másik. Ez a hitetlen lélek, ugye? Mert egy boldog lélek azt mondja, hogy én így vagyok jó, mert így teremtett az Isten, és nincs még egy ilyen ember a világon, mint én, mert egyedi vagyok. Tehát, hogy mik az értékeink, ugye ez a nagy kérdés, hogy nekem mi az érték?
Igen, én ez mondjuk az iskolában például a gyerekeknek az osztályban, hogy hát ugye hátrányos helyzetűek a többség, és na hát őnekik önértékelés, meg önbizalom azért az nem nagyon van. Megpróbáltam, na, mondom mindenki, mondjon a másikról, mentünk körbe, hogy mi az, amit szeretsz benne. Először nem tudtak ezzel mit kezdeni. És utána ugye, hogy telt az idő, hogy egyre összetett, ezt így erőltettem, hogy ugye mondtam, hogy lókötő vagy, de mondjuk szeretem a humorodat például. És akkor úgy rájöttek, hogy hát nem csak rosszak vagyunk, hanem mindenkiben van valami jó. És már most azért úgy olyan jó látni, hogy el tudják mondani meg a másik, aminek örülök, hogy saját maguk ezáltal úgy megerősödtek, hogy hát azért csak érek én is valamit, hogy csak van bennem is valami jó.
Igen, tehát ezt is ugye elfelejtjük, hogy inkább a rosszat mondjuk el meg, ami látványosan negatív a másikban, mert abban van valami izgalom. Mm. Ugye szokták mondani, a médiában is alaptörvény, ugye a jó hír az nem hír.
Ez nem hír.
A jó hír nem hír. És lassan ezt úgy megtanultuk, hogy az emberi kapcsolatainkba is bevezettük. A jó, azon uncsi. Sokkal jobb, ha a másikban kiemelem azt, ami neki gyengeség. És nagyon sok ember ugye ezért szenved ilyen elfolytásban, mert hogyha a gyengeségeit nem meri fölvállalni, nem mer segítséget kérni, mert akkor kinevetik, megalázzák, utána ő lesz a téma, és ezért nem mer segítséget kérni. És utána ezt magába őrli, és aztán 10-20 év múlva rájön, hogy szerencsétlen, boldogtalan. Azért már évek óta hordoz valamit magába, mert soha nem merte fölvállalni, mert attól félt, hogy őt emiatt lenézik, mert hogy nem olyan, mint a többi. Hogy megint csak, hogy mi az értékem, hogy milyen értékrendszerint érem az életem, hogy mekkora kérdés ez.
Ez ugye? A megfelelési kényszer, igen.
Hát ez a mostani tínédzsereknek abszolút, hogy most magas derek unnadrág legyen, mert... És kérdezem, akkor boldogabb leszel tőle?
De az a baj például, hogy én mondjuk úgy, mint ugye, hogy az iskolában látom a gyerekeket, hogy ez csak rosszabb lesz. Tehát olyan szinten lelki sivárságban nőnek fel ezek a gyerekek, hogy...
Hát de szerintem
most mondjad.
Na, bocsánat. Nem. Hogy ez azért van, mert annyira erősen tudja már a új találmányoknak köszönhetően a világ diktálni a trendet, annyira erősen veri bele a fejükbe, hogy meg olyan gyakran, olyan szinten, hogy egyszerűen kénytelenek azt hinni, hogy tényleg akkor lesznek valakik, hogyha ezeket követik. Mert régen nem volt ilyen, hogy naponta meg tudja nézni 10 000 ember, hogy 10 000 ember milyen trendet követ, most meg már meg tudják nézni. És akkor biztosak benne, hogy tényleg akkor ennek így kell lennie. Hogy
hát ez a ilyen
felgyorsult a világ.
Írtózatosan. Ami az emberre így rá.
Így van, ez egy ilyen tornádó, és igen. Szépen ez, mint a kis gömböc meséje, ugye, hogy elindul a kis gömböc, és gyűjti magába, aki az útjába kerül, és ugye a mai ember, nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek is reggeltesték, sokan ott ülnek a számítógép, meg a telefon előtt, ugye, és elnyeli őket ez a média gömböc, ez a megfelelési gömböc, ez a menő kis gömböc, ugye, hogy sodródok, és egyszer csak hát, ha majd boldog leszek, ugye. Tehát valaki beleugrik ebbe, és akkor azt várja, hát egyszer majd biztos, hogy boldog leszek, ugye. Tehát sodródunk, és akkor majd van, és akkor rájön arra, hogy nem leszek boldog, nem leszek, és eltelik az életem, és csak sodródtam. És elnyel ez az egész világ, tehát benyeli az embert, és ugye pontosan a hit és az érték az, ami ezt megakadályozza. Ami legalább elgondolkodtat. Hogy igen, jó ez nekem?
Igen, meg egy fix, tehát mondjuk ad egy irányt. Vagy a kapaszkodó.
Igen.
De is.
Az, hogy ad egy irányt is a Bibliában, ugye nagyon érdekes az értékrend, hogy mi az értékrend. És az értékrend, ugye mondjuk, amiről majd fogunk beszélni a következő műsorban, ez az irgalmasság cselekedetei. De nem véletlenül ugye olyan szépen össze lehet kötni mondjuk ezeket a témákat, hogy a Biblia, ugye ezt mindig mondom a gyerekeknek, nézzétek meg, ez csodálatos mű, az Isten műve. Mert úgy van ez kitalálva, hogy egy nem vallásos ember is le tudja szűrni a tiszta, józan eszével már, ha van neki ilyen, hogy ez a világ, ez nem magától lett ilyen. Itt össze vannak rakva a dolgok, és a Jézus semmi újat nem hozott. Gyakorlatilag fölemelte és megélte, ő maga elénk élte, így szoktuk mondani, hogy elénk élte, hogy egyszerűen az ember akkor boldog, hogyha rend van az életében. Ennyi, ez a nagyon egyszerű meghatározása a Biblia összes történetének, hogy akkor boldog az ember, ha rend van az életében. Onnantól kezdve, hogy feladta a rendet, az értéket, gyakorlatilag összeomlott az egész, olyan, mint a kártyavár, jön a bűn, így megfújja, és puff, omlik az egész. És a hit az egyben tartja az életünknek ezt a kártyavárát. Ez az Isten, és Isten nélkül nem megy. Ugye most mondtam a prédikációban, hogy a Törőcsik Mari nagy gondolatát, amit sokan megosztottak, hogy Isten nélkül nem megy, és egy híres ember volt, ugye lehetett volna multimilliárdos, biztos, hogy volt pénze is neki az életében, meg rajongói, meg virágcsokrok, meg üdvözlőlevelek, meg ezer millió köszöntő, és mégis ez volt az utolsó nagy gondolat, hogy Isten nélkül nem megy. Miért? Azért, mert érhet el az ember bármit az életébe, hogyha a lényeget kihagyja, akkor olyan, mint hogyha húslevest főznék, és nem töltök bele vizet. Mindent beletettem, de víz nincs benne. Abból soha nem lesz húsleves. Ugye, tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy az életemnek az értelmét értem, vagy nem értem. Ha nem értettem, akkor lőttek az egész életemnek. Soha nem fogom az ízét megtalálni. Mai műsorunk végéhez értünk, ami azt hiszem, hogy nagyon jól sikerült. Tisztelettel és szeretettel köszönöm meg minden kedves hallgatónknak, hogy ma is velünk tartott a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. További kellemes rádiózást kívánok, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, és ne feledjék, az életnek értékrend nélkül, hit nélkül nincs értelme, és nagyon könnyen céltalanná válik.
Elhangzott Hitvalló című műsorunk, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárással, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan a hírek után a Kultúrkörben Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállítását hallhatják, melynek elején a Miskolci Kulturális Központ augusztusi programjait ismertetjük, majd a folytatásban az idén 10 éves Tokaj Fesztiválkatlan nyári rendezvényeire invitáljuk Önöket. Végül pedig a dr. Hibai Károly halálának 100. évfordulójára nyílt emlékkiállításról beszélgetünk. Hajnali 1 óra után a regionális híreket ismételjük meg, majd akkor esti hírmondó és a regionális sporthírek szól. Hajnali 2 órakor híreket mondunk, majd a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával várjuk Önöket. Ezután a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója, a belső szabadságról elmélkedik. Hajnali 3 óra után híreket mondunk, majd a Segíthetünk műsorában a 6. országos roma lelki gyakorlatról és a cigánypasztorációról beszélgetünk Bángi Magyar Annával, a Boldog Ceferino Intézet szakmai vezetőjével és Oroszné Obbágy Ritával, a görög-katolikus cigánymissziós koordinációs iroda vezetőjével, a Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs megbízottjával. Adásunk végén véradási helyszínekről is tudósítunk. 4 órától zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berecz Renáta, Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kriston Tamás, Kónya Éva, Kvaszinger Jenő, Turi Sarolta, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő, Bércesi András és a rádió elnöke, Szarvas István atya nevében is. Búcsúzik a mai nap bemondója, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Midőn az Úr hazahívja Sionnak fogjait, olyanok leszünk, mint akik álmodnak,
Szívünk akkor eltelik vigassággal, nyelvünk pedig az öröm szavával. Olvasom a 125. Zsoltárban. Egy bizonyos pillanatban többet láttunk meg, mint amit állandóan képesek vagyunk látni. A látvány kihunyt, csak a bizonyossága marad meg. S a bizonyosságnak egy egész élet alapjául kell szolgálnia. A hit nélkül, vagyis anélkül, hogy hülyek tudnánk maradni ehhez az első látáshoz, és az akkor elfoglalt álláspontunkhoz, nem vagyunk képesek fenntartani a belső állandóságot. Így persze belső békénk folytonos veszélyben van, és minden újabb részlet probléma újból megkérdőjelezi. Ha szabatosabban akarjátok megérteni ezt a feszültséget, amely a nyilvánvalóság és a mély valóság között feszül, gondoljatok Krisztus találkozására Péter apostollal a feltámadás után a Tibériás tó partján. Krisztus találkozik Péterrel, aki háromszor megtagadta őt. Megkérdezi, Péter, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? És Péter arra annyira jellemző hévvel, amelynek az a lényege, hogy intenzíven és közvetlenül cselekszik, és csak később reflektál, Péter azonnal válaszol szíve legmélyéről, lényének egész őszintességével, szeretlek. És nem veszi észre a kérdést, mert Krisztus nem kérdezi tőle egyszerűen csak azt, hogy szereti-e, hanem azt kérdezi, jobban szeretsz-e, mint ezek. Ha elgondolkozott volna rajta, visszaemlékezett volna arra, hogy Krisztus korábban, kevéssel azelőtt azt mondta, hogy akiknek többet bocsátanak meg, jobban szeret. És miközben Krisztus harmadszor teszi fel neki ezt a kérdést, Péter számot vet azzal, hogy ez nem is olyan egyszerű kérdés, hogy minden nyilvánvalóság ellene szól. Ki hinné el, hogy szereti Krisztust, ő, aki megtagadta? És ekkor adja meg a választ az Úrnak, amely a tökéletes felelet, Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek. Előtted van az én egész belső lényem valósága. Nos hát, erre kell emlékeznünk, amikor meg szeretnénk állapodni a hűségben, és nem akarjuk elveszteni a hűségre való képességünket. Szentlélek Isten, vigaszom vagy. Alakíts át engem, mert bűnös ember vagyok. Kelts életre, mert halott vagyok. Ébresz fel álmomból, és tégy alkalmassá az örök életre. Légy velem, lakj nálam, maradj bennem, dicsőséges Szent Háromság.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnap, napi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.